Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A HunRend Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpont kutatóinak vizsgálatai szerint a kémiai szúnyogírtás rövid távon ugyan közel felére csökkentette a szúnyogok számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott, köztük a beporzó rovarokat is. Várkonyi Gyula összefoglalója.
Először végeztek hazánkban kontrollált terepi vizsgálatot arról, hogy a Magyarországon alkalmazott földi szúnyoggyérítés a csípőszúnyogok mellett milyen hatással van más repülőrovarokra. Karamszegi László Zsoltot, a HunRend Ökológiai Kutatóközpont szúnyogmonitor munkacsoport vezetőjét hallják.
A kémiai szúnyogírtésnél alkalmazott szer az egy általános ízeltrábokra ható idegméreg, tehát fölmerül az, hogy esetleg a célszervezeten kívül más hasznos ízeltlábúakat is elpusztít. Úgyhogy ezt mindenképp bármilyen módszert alkalmazunk, fontos lenne ennek az ökológiai mellékhatását mindig tisztázni. Ez ugyanúgy működik, mint egy gyógyszernél. Tehát a gyógyszernél is vannak mellékhatások, ha valaki szedni akar egy gyógyszert, akkor nyilván egy fő problémára szeretné kezelni, de tudni szeretné azt is, hogy milyen mellékhatásokra számíthat. És hogyha a mellékhatásoknak olyan káros következményei vannak, hogy túlmutatnak a gyógyszernek a fő célján, akkor is hagyhatjuk a gyógyszert. Tehát hogy hasonló koncepció mentén kell gondolkodni a kémiai szúnyogérítés kapcsán is.
A hatékony stratégia kidolgozásának megkönnyítésére a HunRend Ökológiai Kutatóközpont szakemberei egy szakmai kiadványt is készítettek.
Nagyon fontos, hogy elinduljon egy párbeszéd, pont azért, hogy ezek a különböző érdekek meg különböző kényszerek találkozzanak, és ugye a mi célunk az, hogy a gyérítési stratégiát azt egy kicsit ökológiai alapok felé tereljük, és ehhez nagyon fontos az, hogy nem csak a szakpolitikával, hanem minden érintettel egy asztalhoz leülve tudjunk beszélni a stratégiáról. Ami nagyon fontos, hogy ez egy olyan kihívás, amit nem lehet egy egyszerű döntéssel megoldani, hogy most a kémiairól áttérünk a biológiára, mert ez egy sokkal komplexebb probléma.
Karamszegi László Zsolt fontosnak nevezte a lakosság tájékoztatását és aktív bevonását a hatékonyabb védekezés érdekében.
Sigma, a holnap világa.
A hagyományos antibiotikumokkal szemben ellenálló bakteriális fertőzések világszerte milliók életét nehezítik meg. Egy új európai kutatási program olyan vírusok gyógyászati alkalmazását kutatja, amelyek célzottan pusztítják a baktériumokat. A nemzetközi projektben a Szegedi Biológiai Kutatóközpont szakemberei is részt vesznek, akik a személyre szabott kezelésekhez szükséges modellezési rendszereket fejlesztik. Razgonyi Ádám kérdezte Kincses Bálintot, a HunRend Magyar Kutatási Hálózat Szegedi Biológiai Kutatóközpont laboratórium vezetőjét, a Magyar Tudományos Akadémia Bólyai Plakett kitüntetettjét.
A húgyúti fertőzések körülbelül 400 millió embert érintenek évente, és ezeknek egy része olyan, amelyik makacsfertőzés, mondjuk így, és időről időre visszatér, és ez nagyon rontja a betegek életminőségét. És hát az antibiotikumok nem mindig hatnak, sőt, tehát ezekben az esetekben csak időlegesen javítják a tüneteket, és egy alternatívát, az antibiotikumok alternatíváját jelentheti a bakteriofág terápia, amikor is a baktériumok vírusait, bakteriofágokat alkalmazzák fertőzések kezelésére. Na most a bakteriofág terápia az körülbelül 100 éve egy alkalmazott gyógymód, ugyanakkor nincsenek ma még törzskönyvezett bakteriofág gyógyszerek. Az, hogy törzskönyvezni tudjunk egy bakteriofágot, mint gyógyszer, ahhoz klinikai vizsgálatra van szükség, tehát meg kell vizsgálni nagyszámú betegen, hogy ezek biztonsággal alkalmazhatóak, és hogy egyébként hatásosak arra a fertőzésre, amit céloznak. És egyelőre a világon egyáltalán nincsen ilyen bakteriofág törzskönyvezett gyógyszer, azért nincs, mert egyszerűen senki nem finanszírozta meg még azokat a klinikai vizsgálatokat, amik így sikerrel bizonyították volna a hatásosságot és a biztonságosságot, és az Európai Unió úgy döntött, hogy 3 ilyen klinikai vizsgálatot finanszíroz, erre kiírt egy pályázatot, és az egyik nyertes pályázat a konzorcium kélet, és hát ennek a munkának a megkezdése volt gyakorlatilag a hír Ugye a mi munkánk az, hogy genetikailag megvizsgáljuk azokat a fertőző baktériumokat, amelyek ezek klinikai vizsgálatban bevont betegek fertőzéseit okozzák, és megállapítjuk, hogy mely baktériumváltozatok azok, amelyek ellen a kezelés hatásos, mely baktériumváltozatok azok, amelyekkel szemben kevésbé vagy egyáltalán nem hat, és ezek a vizsgálatok ma már nagy adatmennyiséget jelentenek, és ezért van szükség komplex számítógépes bioinformatikai módszerekre, és mi ezt hozzuk ebbe a klinikai vizsgálatban.
Ezt hogyan kell elképzelni?
Ilyen esetben a számítógépes vizsgálatok azt célozzák, hogy elkülönítsük azokat a baktérium változatokat, ahol működik a terápia azoktól, ahol nem. Ezt úgy végezzük, hogy a baktériumok teljes örökítőanyag állományát megvizsgáljuk, és gyakorlatilag számítógépes módszerekkel, olyan modellekkel tudjuk megállapítani, hogy elkülöníteni ezeket a csoportokat, és ez ennek az a jelentősége, hogyha képesek vagyunk megállapítani, hogy miben különböznek azok a baktériumok, ahol hat, ez a terápia azoktól, ahol nem hat, akkor lehet fejleszteni olyan diagnosztikai módszereket, amivel előre meg tudjuk mondani a kezelés megkezdése előtt, hogy az adott paciensnél érdemes-e azt a kezelést választani, vagy nem érdemes.
Tehát akkor ez egy hosszú-hosszú folyamat, amíg ezt a gyakorlatban is alkalmazni tudják majd, ha beválik, de hány évről lehet szó tulajdonképpen? Hát
a gyógyszerfejlesztések általánosságban 5-10 évet vesznek igénybe. Ez a klinikai vizsgálatnak ez a szakasza, amit az Európai Unió most ebben a pályázatban finanszíroz, ez 5 év. Ez nem jelenti azt, hogy 5 év múlva teljesen le tudjuk zárni a klinikai vizsgálatot, de el tudunk jutni egy elég előre haladott mérföldkőig, és talán utána még egy pár évre van szükség ahhoz, hogy ha mindennek megfelel ez a kezelés, akkor talán piacra is jut.
Sigma, a holnap világa.
Immár 9 éve van zárva a Népligeti Planetárium, amely korábban évente akár 150 ezer látogatót is fogadott. Most a főváros és a kormány is azt vizsgálja, hogy miként lehetne megújítani az épületet és a környékét. Kis László csillagász, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a HunRend Magyar Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója egy tudományos élményparkot hozna itt létre. Várkonyi Gyula összefoglalója.
A planetárium 1977-től 40 éven át generációk számára nyújtott feledhetetlen élményt a csillagokról, a világegyetemről, az űrkutatásról. 2017-ben beázott az épület teteje, amelyet ugyan megjavítottak, de azóta sem nyitott ki. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter múlt héten kereste fel a planetáriumot.
2018-ban elkészült egy felújítási terv, körülbelül 6 milliárd forintos értéket becsültek akkor. A mai állapotok nyilván már sok romlást tartalmaznak, és ennél többek kerülne az épület felújítása, de arról beszéltünk, hogy valahogy mindenképpen érdemes lenne újra életet lehelni ebbe a helybe. Most elvisszük magunkkal a látottakat, meg fogjuk tárgyalni a szakemberekkel a lehetséges lépéseket, és én személy szerint minden erőmmel azon leszek, hogy a planetárium az előbb-utóbb ismét visszanyeri azt a méltó helyét a magyar tudományos és kulturális életben, amelyet sok évtizeden át betöltött.
Szemerei Samu, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium építészeti államtitkára is hasonlóan vélekedett.
Arról beszéltünk, hogy hogyan lehetne ezt az épületet újjáéleszteni, hogy újra otthonává tudjon válni az űrkutatás, a csillagászat azoknak a technológiai innovációs területeknek, amelyek generációk számára tudnak inspirációt adni karrierválasztásban, és hát nem utolsó sorban egy olyan területen van a planetárium, ami a környéken a közlekedési múzeum fejlesztését és a Népligetnek a megújulását is előrevetíti a következő években, úgyhogy egy egészen új városrészt tud születni.
Kis László csillagász az Inforádiónak azt mondta, hogy egy jelentős korszerű és után vissza kell adni a planetáriumot a széles közönségnek.
Túl kell lépni a korábbi technikának az újrahasznosításán, tehát nem egy tudománytörténeti múzeumnak kellene tekinteni a planetáriumot, mondjuk így azt, hogy ténylegesen a lehető leglátványosabb dolgokon keresztül próbáljuk meg illusztrálni a világot. Planetáriumnak nem csak a csillagászat és űrkutatás zászlóshajójának kellene lenni, ott egy nagyon szép környezetben helyezkedik el, hogy a Népligetet, hogyha ténylegesen egy hasonló módon élettel teli környezetté, urbánus világgá tenni a mostani kormányzat és a főváros, mint mondjuk a Városligetet, akkor ott ilyen tudományos élménypark, talán ez a legjobb szó rá, egy komplex fejlesztésként érdemes megvalósítani, amit jól át kell gondolni, és az érdekelt szakmai szervezetek bevonásával kell kitalálni azt, hogy mi az, ami tényleg ma 2026-ban egy 2050-en túlra mutató időhorizontra is érvényes képet rajzol fel a planetárium sorsa kapcsán.
A főpolgármester szerint a park hosszú távú fejlődését meghatározó döntés, hogy a közlekedési múzeum marad a Népliget szomszédságában, és hogy a körvasút fejlesztéséhez kapcsolódóan új megállót kap a park. A vasút, metró, villamos, autóbusz és kerékpáros kapcsolatok révén a Népliget a főváros és az agglomeráció egyik legjobban feltárt közparkjává válhat, ami alapvetően új használati lehetőségeket nyit meg.
Sigma, a holnap világa.
Azonnali véradásra kért mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Zsámboki Zsolt kérdezte Nagy Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgatóját.
A helyzet komoly, hiszen ugye volt ez a nagyon nagy hőhullám, amikor nagyon sokan nem távol maradtak a véradástól, akkor volt egy felhívásunk, úgy tűnt, hogy rendeződik a történet, de aztán minden nap, nem is sokkal, volt amikor 50-nel, volt amikor 100-al, 150-nel, de kevesebben jöttek el vért adni, és ez elért arra pontra, amikor bizony jeleznünk kell a lakosság felé, hogy segítségük nélkül akár komolyba is lehet. Hogy jelenleg a napi normális ellátáshoz körülbelül 1600 jelentkezőre van szükségünk, és ezen felül az elkövetkező napokban még egy olyan 2-2500 jelentkezőre számítanánk ahhoz, hogy ismét teljesen biztonságban, egyensúlyban legyen a készlet.
Hallottam már ilyen ellenérvet a véradás ellen, hogy legyengíti a szervezetet, de gondolom nem akkora mennyiséget vesznek le.
A mennyiség úgy van meghatározó, hogy ez 450 millilitert veszünk le, tehát 4,5 decilitert, hogy ez abszolút semmilyen kockázatot ne jelentsen a vértadó számára, ezért is húzzuk meg az alsó súlyhatárt, tehát a jelentkezőnek el kell érni az 50 kg-ot, ahhoz, hogy alkalmas lehessen véradásra, úgyhogy ettől félni nem kell. Visszatérve a tűztől való félelemre, igen, a véradás tűszúrással jár, megszúrjuk egyszer az ujját, egy picurka tűvel, amiből meghatározzuk az előzetes hemoglobin szintjét, abból az egy csepp vérből, amit az ujbegyéből veszünk, az első véradóknál meghatározzuk az előzetes vércsoportot, és aztán maga a vérvétel, ami a könyök vénából történik, ez valóban egy tűszúrás, de ezek annyira speciálisan kialakított tűk, hogy ez a szúrás maga gyakorlatilag fájdalommentes, mi sem ékesebb bizonyíték arra, hogy az emberek rászánják magukat, tehát több ezeren jelentkeznek véradásra, de most nagyon fontos, hogy aki eddig esetleg nem tette, vagy régen tette, győzze le minden félelmét, gondoljon azokra a betegekre, akik nagyon várják a vérkészítményeket, hogy ők biztonságban legyenek.
A legpesszimistább esetben mi történik, amikor lecsökkent dráma jön a vérkészletek száma? Műtétek maradnak el, vagy akár ennél súlyosabb következményekkel is számolni kell?
Ugye a fokozatosság elvét valljuk mind a két irányban. Ha látjuk, hogy csökken a készlet, akkor először e-mailben, SMS-ben megszólítjuk azokat a donorokat, azokat a véradókat, akiket alkalmasnak ítélünk a nyilvántartásunk alapján. Erről még ugye a nagy közönség nem tud, azok tudnak, akiknek írtunk. Aztán, ha tovább romlik a helyzet, akkor felhívást teszünk közé, például most, ami megtörtént, hogy mindenkit megpróbáljunk elérni, függetlenül attól, hogy szerepel a nyilvántartásunkban vagy nem. A másik oldalon, ha csökken a készlet, akkor először valóban a tervezhető beavatkozások elhalasztására kerülhet sor, ilyenek például a protézis műtétek, hiszen önmagában ez a beteget, hogy 3-4-5 nappal, egy héttel halasztásra kerül egy beavatkozás, amire már esetleg hónapok óta vár, a beteg egészség állapotát nem veszélyezteti. Azt tudni kell, hogy a sürgősségi ellátáshoz folyamatosan biztosítanunk kell, és biztosítjuk a vérkészítményeket. Éppen azért szólunk időben, és teszünk közzé felhívást időben, hogy ez a sürgősségi ellátás mindenképpen biztosított legyen. De a betegek egy része valóban érezheti azt, hogy igen, most azt mondták, hogy 3 nap múlva, 5 nap múlva kerül majd sor a műtétre. Ez kellemetlen a betegek számára is, az orvos kollégák számára is, mindenki számára. Ez egy módja van ennek a megoldására. aki teheti, jöjjön, adjon vért az elkövetkező napokban.
Jól tudom, hogy lehet irányítottan is vért adni, tehát hogyha valakinek nagyon különleges vércsoportja van, és akkor annak a számára is lehet felajánlani vért?
Igen, létezik az irányított véradás formája. Itt a véradó az adományát egy adott beteg számára ajánlja fel. Azt tudni kell, hogy az esetek döntő többségében a beteg végül nem azt a vérkészítményt kapja meg, egy másikat, de ha ő rendelkezik irányított véradásból származó készítményekkel, akkor sokkal nagyobb az esély arra, hogy a tervezhető beavatkozása meg is fog történni. De ez mindig az országos vérkészlet függvénye. Ha nagyon alacsony a készlet, akkor abszolút csak a sürgősségi ellátásra koncentrálunk, balesetek, szervátültetések, a súlyos onkológiai, hematológiai megbetegedések, minden olyan eset, ahol a vérkészítmény nélkül valóban a beteg élete veszélybe kerülne.
Szigma, a holnap világa.
Magyarországon a szinkron, mint szakma, nincs még akkora veszélyben, hogy a mesterséges intelligencia elvegye a színészek munkáját. Ez annak köszönhető, hogy a stúdiók érdeke is az, hogy megvédjék a művészeket, mondta a szinkron alapszervezet alelnöke. Makranci Zalán azonban hangsúlyozta, szigorúbb szabályozásra lenne szükség, hogy ez a jövőben se következzen be. A riporter Barkóczi Bence.
Ami tudásunk most erről van, az az, hogy természetesen itt kopogtat a mesterséges intelligencia az ajtónkon. Most a szinkron alapszervezetnek az álláspontja per pillanat az, hogy mi húztunk egy vörös vonalat, azért a tárgyalunk minden stúdióval, hogy semmit ne engedjünk a mesterséges intelligenciának addig, amíg nincs normálisan törvényileg szabályozva. Ugyanis most egy, úgy szoktuk mi fogalmazni, egy kicsit ilyen vadnyugati helyzet van. Tehát most így mindenki rászabadult erre a témára, és most mindenki próbálkozik. Mindenki tudja, hogy vannak tulajdonképpen morális határok, amiket úgy nem lépünk át, de ezek sincsenek lefektetve, csak úgy érezzük, hogy ezek nagyjából hol vannak, és akkor mindenki dugdossa hát így a vörös vonalkon a lábát, hogy ezt még szabad, ezt még lehet. De ha én jól tudom, akkor 2027-ben már lesz az Európai Uniónak szabályozása a mesterséges intelligenciára, valahogy addig kell kihúznunk a dolgot. Nem szabad természetesen elfelejteni, hogy ez az iparág, ez irtózatos sebességgel fejlődik, tehát amit ma beszélünk, az lehet, hogy holnap után már nem teljesen úgy van. Én azt gondolom, hogy még arrébb van a magyar szinkronnak az átalakítása. A magyar nézők például, van egy réteg, aki nagyon szereti a magyar szinkron. Ha mondjuk megszólalna valamelyik színész a saját hangján, akkor elsőre az valószínűleg nagyon érdekes lenne. Másodjára, harmadjára valahogy Revicki Gábort, azt mondja, hogy mindenki szeretné vissza. Én azt gondolom, hogy a magyar szinkronnal tévét nézők szeretnek ragaszkodni hangokhoz.
Említette a vörös vonalakat és azok átlépéseit. Magyarországon előfordult már olyan, hogy szeretett volna egy szinkron stúdió mesterséges intelligenciát használni egy-egy filmmel kapcsolatban?
A szinkron stúdiók azok nem próbálkoztak tudtommal mesterséges intelligenciával, legalábbis úgy, hogy hangok pótlásával nem próbálkoznak, hiszen ők is tudják, hogy nekik elemi érdekük, hogy ez ne történjen meg. Tehát ilyen szempontból a szinkron stúdiók és a szinkron színészek azok egy platformon vannak. Úgy próbálkoztak, hogy nem magyar film, de magyar szereplőt játszó színész van benne, és akkor az ő szövegének a magyarításával próbálkoztak. Ez konkrétan mondjuk a Brutalista című film, az Adrian Brody.
Pontosan hogyan lehet ez ellen harcolni, amellett, hogy említette, hogy 2027-ben egy egységes szabályrendszert készül alkotni erről az Európai Unió?
Azt gondolom, hogy van több út is, tehát hogy el kell gondolkozni azon, hogy vannak a szinkroniparnak, meg vannak a hangoskönyvparnak, meg a reklámiparnak olyan szegmensei, amit azt mondom, hogy lehet, hogy át kell adnunk a mesterséges intelligenciának cserébe, hogy megvédjük a másik részét. Mondjuk egy hangoskönyvnél ahhoz kell nekünk így szakszervezetileg ragaszkodni, hogy az irodalmat csak emberi hangon lehessen, mondjuk szép irodalmat. De mondjuk egy motivációs könyvet miért ne lehetne egy mesterséges intelligenciával megcsináltatni. Ugyanez igaz a szinkroniparra, hogy mondjuk lehet, hogy a hangalámondásokat vagy a narrációkat el kell engednünk, és a szinkronokhoz viszont ragaszkodnunk kell. Lehet egy másik út az, hogy azt elintézzük, hogy technikailag ugyanannyi pénzbe kerüljön megcsinálni valamit mesterséges intelligenciával, mint élő emberrel. Ez alatt azt értem, hogy amennyibe kerül élő emberrel megcsinálni, azt az összeget kötelező legyen mondjuk kifizetni szintén az adott cégnek, azt lehet rengeteg mindenre fordítani, és akkor azt tudjuk mondani, hogy akkor tulajdonképpen a gazdasági versenyhivatal is széttárhatja a kezét, hiszen ha ugyanannyiba kerül emberi munkával megcsinálni, mint mesterséges intelligenciával, akkor a megrendelő dönt. És akkor ez egy piaci verseny.
Szigma, a holnap világa.
Újabb döntő szakaszába lépett a Mohi atomerőmű 4-es blokkjának üzembehelyezése. A szakemberek sikeresen befejezték a reaktor szerelését és hermetikus lezárását, így az új atomenergetikai létesítmény hamarosan a fizikai indítás következő szakaszába léphet. A tervek szerint az új egység már 2026 nyarának végén megkezdheti az első villamos energiatermelést. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Mindössze néhány nappal azután, hogy mind a 349 fűtőelem kazettát behelyezték a reaktorba, újabb jelentős mérföldkövet ért el a szlovákiai atomenergetika. A Mohi atomerőmű legújabb, 4-es számú blokkjában a szakemberek fokozatosan beépítették és összekapcsolták a több 10 tonnás technológiai berendezéseket, majd lezárták a reaktortartályt. A munkálatokat a vasbetonból készült biztonsági védőburkolaton az úgynevezett konténmenten belül végezték el. Ez a szerkezet az atomerőmű nukleáris részét veszi körül és fontos szerepet tölt be a biztonság fenntartásában. A reaktor lezárását követően a szakemberek ellenőrzések és műszaki tesztek sorozatát hajtották végre, amelyek igazolták, hogy a berendezések és az elsődleges kör teljes mértékben készen állnak a próbaüzem következő lépéseire. Branislav Strícek, a szlovák villamos művek vezérigazgatója kiemelte, az elmúlt időszakban két kulcsfontosságú műveletet sikerült teljesíteniük, a nukleáris üzemanyag betöltését és a reaktor szerelésének befejezését. Mint mondta, minden egyes sikeresen lezárt szakasz közelebb viszi Szlovákiát ahhoz, hogy a befejezett Mohi blokkok hosszú távon biztonságos és alacsony kibocsátású villamos energiát biztosítsanak a háztartások és a vállalatok számára. A folyamat most a fizikai indítás szakaszával folytatódik. A szakemberek előtt állnak még a szilárdsági és tömítettségi próbák, amelyeket a kritikus állapot előtti tesztek követnek. Ha minden vizsgálat sikeresen zárul, elérhetik az első kritikus állapotot, vagyis megindulhat az első ellenőrzött láncreakció. A munkálatok a jóváhagyott program szerint haladnak, és a folyamat minden egyes szakaszában kiemelt figyelmet fordítanak a nukleáris biztonságra, amely továbbra is a legfontosabb szempont. Amennyiben az indítási munkálatok a tervek szerint alakulnak, a 4-es blokk turbogenerátorát csatlakoztatják az elektromos hálózathoz, és a létesítmény várhatóan a nyár végén juttathatja az első megawattórányi alacsony kibocsátású villamos energiát a rendszerbe. Ezt követően a reaktor teljesítményét fokozatosan növelik a névleges szintre. Az üzembehelyezési folyamat végső szakasza egy 144 órás teljes teljesítményen végzett próbaüzem lesz.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-rem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domonics András.